Varró László a Nemzetközi Energiaügynökség Földgáz és Villamosenergia Divíziójának igazgatója az Arena ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt a megújuló energiaforrásokról beszéltünk, és a emlegetett országokat, amelyekben rohamosan, robbanásszerűen fejlődött a megújuló energiáknak a termelése. És nagyon sok döntéshozó, nyilván ezekben az országokban is, és máshol, Magyarországon is nagyon komoly reményeket fűz, nem csak energetikai, hanem például foglalkoztatási szempontból a zöld gazdasághoz. Mennyire tűnnek, vagy mennyire látszanak igazoltnak ezek a remények az eddigi zöld beruházások alapján?
Itt érdemes külön választani megújuló energiatechnológiákat. A szélkerékgyártás az egy viszonylag egyszerű eset. Ugye egy szélkerék az precíziós gépipar. Most egy olyan ország, mint Németország, amelynek 100 éve van egy nagyon erős, nagyon versenyképes precíziós gépipara, és német gépipari cégek gyártják a világ legjobb fúróberendezéseit, a világ legjobb vízszivattyúit, meg a világ legjobb nyomdagépeit. Most egy ilyen országban természetesen, amikor a szélkerék megjelent, mint új precíziós gépipari berendezés, akkor a nagyon versenyképes német gépipar az örömmel ráugrott erre a lehetőségre, és egy rendkívül versenyképes és sok embert foglalkoztató szélkerékgyártás alakult ki Németországban. Azért a gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen típusú gépipari klasztereket reprodukálni az nem egyszerű. Tehát sokan sok helyen szerettek volna olyan gépipari klasztert maguknak, amelyik Németországgal versenyképes, nem annyira egyszerű. Nem annyira egyszerű. És ugye azt figyelembe véve, hogy egy szélturbina az olyan 2-től 5 millió euróig kerül egy darab, és ezért ezek nagyipari létesítmények. És azt mondom, hogy az egyáltalán nem reménytelen, hogy Magyarországon is legyen ilyen típusú tevékenység, mert mondjuk egy Audi motornak vagy sebességváltónak a legyártása az is egy precíziós gépipari tevékenység, és a magyar gépiparnak semmilyen szégyenkezni valója nincsen az európai autóiparban való részvételben, de ugye pont azért érdemes az Audit említeni, mert azért az elég világos, hogy a magyar autóiparnak a sikere az kritikusan függ mondjuk 3 vagy 4 multinacionális cég magyarországi tevékenységéről. Az ő révükön aztán már kialakult magyar és kis- és középvállalkozóknak egy beszállítói hálózata, meg mondjuk régi magyar cégek közül is, mint a Rába volt, aki megtalálta a helyét ebben az autóipari klaszterben, de azért mondjuk a 3 nagy multinacionális cég nélkül nem lennék optimista ennek a jövőjét illetően, tehát nem, szerintem benne van a lehetőségek között egy ilyen szélkerék ipar meghonosítása Magyarországon, de az alapvetően a nagy multinacionális cégek, a Siemens, a Vestas és a többiek, General Electric, igazándiból mind a Siemensnél, mind a General Electricnél nagyon szépen megfigyelhető volt az, hogy a hagyományos energetikai berendezés gyártás mellé különösebb nehézség nélkül oda tették a szélkerék gyártást is. A napelem az egy picit más tészta, mert maga a napelem az egy félvezető elektronika, nem sokban különbözik a technológia a más elektronikai gyártástól. Most, mert elektronikai gyártások standardizált tömeggyártásában nem jó ötlet Kínával versenyezni. Nem egy kellemes pozíció, és ezt azok az európai meg amerikai napelem gyártók azok a saját bőrükön tapasztalták, akik most emiatt csődbe mentek. Tehát most az Egyesült Államokban is egy komoly politikai vita alakult ki a Solintának az esetéből, aminek ugye az amerikai állam egy nagyobb összegű állami támogatást adott, majd a állami támogatás ellenére a Solintra csődbe ment. Most itt azt gondolom, hogy a napelemek piacán döntő piaci részesedése van a kínai gyártóknak, és nem vagyok nagyon optimista abban tekintetben, hogy ez rövid időn belül megváltozzon. Azonban egy napenergia projekt esetében egyébként magának a napelemnek az értéke az kevesebb, mint a fele az egész projekt értékének, mert azt integrálni kell a villamosenergia hálózatba, ugye egy napelem az egyen áramot termel, a hálózatban pedig váltakozó áram van, tehát kell elektronikai berendezés, amelyik azt konvertálja váltakozó árammá, kell az elosztóhálózatot át kell alakítani. Ugye a nagy szélkerekek azok azért elég sok villanyt termelnek, tehát azok a középfeszültségre, vagy az adott esetben nagy feszültségre adnak ki villanyt. A napelemek azok a kisfeszültségű elosztóhálózatra, amit át kell alakítani, föl kell mászni a háztetőre, csavarozni kell, és így tovább. Mert azt mondja, az egyik olyan ok, ami miatt Spanyolországban a napenergia virágzik, az az, hogy Spanyolországban egy nagyon nagy mértékű ingatlan buborék volt a 2000-es években. 2006-ban Spanyolországban több épület épült, mint Franciaországban és Németországban együttvéve. Ez az ingatlan buborék, ez kipukkadt, majd nagyon súlyos munkanélküliség van Spanyolországban. De ugye azok az emberek, akik mondjuk 5 évvel ezelőtt a spanyol építőiparban dolgoztak, azok különösebb nehézség nélkül tudnak egy napenergia cégnél dolgozni, és az egyébként Made in China napelemeket installálják, szerelik, rakják föl. Tehát ezért van egy elég jelentős helyi hozzáadott érték benne, de ezek tipikusan kis középvállalkozások, és tipikusan építőipari jellegű szerelési és hasonló munkák. De egyébként most mondjam, Magyarországon ebből önmagában nézve semmi baj nincsen, mert az, hogy mondjuk Magyarországon a középvállalkozási szférát azt érdemes lenne erősíteni, és egy egészséges középvállalati szektor az egy erősség lenne a magyar gazdaságnak, azzal azt gondolom, hogy mindenki egyetért. És hát Magyarországon amilyen típusú munkaerőtartalék van, akiket a foglalkoztatásba be lehet vonni, azoknak is azért, hogy a képzettségi szintje az mondjuk az ilyen szerelési típusú tevékenységet azt valószínűleg lehetővé teszi. De nem a napenergia az egyetlen, amivel lehet ilyen típusú munkahelyeket kreálni. Mondjuk az energiahatékonysági projektek azok is tipikusan középvállalkozások számára teremtenek tipikusan építőipari szerelési, felújítási típusú munkahelyeket. Tehát nem ez az egyetlen opció erre a dologra.
Ha már a zöld gazdaság előnyeiről beszélünk, az, hogyha mondjuk egy ország jelentős mértékű megújuló energiaforrást épít ki, vagy ezeket fejleszti, ez hosszabb távon jelenthet versenyelőnyt az adott ország gazdasága számára?
Azt gondolom, hogy igen, két ok miatt. Egyrészt azért, mert az olcsó energiának a korszaka az véget ért. Tehát azt gondolom, hogy egy nemzetgazdaság számára az, hogy a fosszilis energia import függőségét mérsékelje, az hosszabb távon egy versenyelőnyt jelent. Most nyilván itt ilyen észszerű módon kell a dolgot hozzáállni, mert mondjuk a Rákosi korszaknak az hortobágyi gyapott termelését is lehet egy ilyen importfüggőség kiváltó projektnek értelmezni, de mondjuk észszerű költséghatékonyság mellett az energia importfüggőség csökkentése az tud egy versenyképesség előny lenni. Egyrészt, a másrészt pedig azt, hogy én ezért alapvetően optimista vagyok abban a tekintetben, hogy az emberiség nem fog kollektív öngyilkosságot elkövetni. Tehát előbb vagy utóbb el fogunk indulni azon az úton, hogy visszafordítjuk a szén-dioxid kibocsátás növekedését, és jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkentéseket fogunk elérni. És ebben a tekintetben egy ilyen alacsony karbon gazdaságban azok a gazdaságok, amelyek már felépítették ennek az alapjait, azok megint csak azt mondom, hogy az egy komoly versenyelőny lehet.
A szabályozási környezetben, akárha globálisan nézzük, akárha csak mondjuk Európai Unió szinten, vagy magyarországi szinten, akkor látszik ennek a jele? Ugye az imént azt mondta talán még a beszélgetésünk első felében, hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy a befektetők ma döntéseket hozzanak, ahhoz egy folyamatosan kiszámítható környezetre van szükség. Nyilván az irányváltás is valahogy a szabályozásnak célszerű lenne támogatni vagy ösztönözni. Látja a jeleit a szabályozásban
ennek? Itt ugye a koppenhágai klímacsúcson, és utána ezt követően Durbanben, illetve pont most éppen Durbanben, de közben volt még Cancún is. Ugye a politikai elkötelezettség az teljesen világos, és nagyon erős politikai elkötelezettség fogalmazódott meg. Ugye ami hiányzik, az, hogy ez a politikai elkötelezettség, ez legyen fordítva olyan konkrét energiapolitikai intézkedésekre, amelyek aztán már értelmezhetőek vállalati befektetők szempontjából.
Tehát konkrét szabályozási lépésekre.
Igen. Tehát a dolog az úgy fest, hogy a vállalatok, a befektetők az olyan dolgokat szeretik, amiket egy Excel táblába be lehet rakni, és végig lehet húzni, hogy ez ennyit ér, és nem többet, nem kevesebbet. Na most azt mondom, hogy aminek a tekintetében még le vagyunk maradva, az, hogy az éghajlatváltozás megfékezésére irányuló politikai elkötelezettség az legyen fordítva olyan konkrét energiapolitikai intézkedésekre, ami utána be lehet rakni egy Excel táblába, és hitelt lehet fölvenni rá. Tehát ebben a tekintetben még nagyon sok tennivaló van.
Általánosan? Tehát, hogy mondjuk, ha Európát nézzük mondjuk egységes egészként, akkor általában azt lehet mondani, hogy vannak, akik jobban csinálják ezt?
Európa úgy globálisan eléggé elől jár. Ugye Európában van az emissziókereskedelmi rendszer, ami azt jelenti, hogy egy ára van a széndioxidnak. Ez egy nem tökéletesen működő rendszer, de akkor is egy drámai erőlépés, hogy egy ára van a széndioxidnak, és egyébként a széndioxid kvóta ár, az egy olyan dolog, amit be lehet rakni egy Excel táblába, és amit a vállalati treasury is tud értelmezni és kezelni. Ugye az emissziókereskedelmi rendszernek az volt a drámai előnye, hogy ez volt az a pont, amikor az éghajlatváltozás problémája az átment a kommunikációs igazgatótól a pénzügyi igazgatóhoz. És ez egy fantasztikus előrelépés volt. Érdekes módon egyébként Kína egyébként elkezdett kísérletképpen széndioxid árazási rendszereket bevezetni néhány tartományban, ugye Kínában van egy gyakorlata annak, hogy egy-egy tartományban kipróbálnak egy-egy elképzelés, és ha beválik, akkor országosan alkalmazzák. Még mondjuk azt mondom, hogy az Egyesült Államokban voltak próbálkozások egy széndioxid kereskedelmi rendszer bevezetésére, ezek nem kapták meg a szükséges támogatást a kongresszusban. Most az amerikai belpolitikai helyzet tekintetében egy adag optimizmusra szükség van ahhoz, hogy az ember ezt rövid távon feltételez. Egyébként az Egyesült Államokon belül is azért például mondjuk Kalifornia, ami önálló nemzetállamként azért a világ egyik legnagyobb gazdasága lenne, Kalifornia egy meglehetősen ambiciózus és meglehetősen progresszív klímapolitikát vezetett be, és egyébként az amerikai történetben, az elmúlt 100 évben volt számos olyan dolog, amit Kalifornia elkezdett, és utána az Egyesült Államok többi része az szép fokozatosan átvette. Tehát vannak pozitív kezdeményezések Európán kívül is. Ezen kívül Európának van egy nagyon ambiciózus megújuló energia politikája, ami eléggé komoly eredményeket tud felmutatni abban a tekintetben, hogy milyen gyorsan nő a megújuló energiatermelés Európában, ahol komolyabb kérdőjelek merednek fel az, hogy ez mennyire volt költséghatékony. Ugyanis Európában ma több mint 100 féle megújuló energiapolitika van, mert van 27 európai tagállam, tipikusan ilyen kötelező átvételi rendszerek vagy hasonló támogatási rendszerek vannak, de ezek tipikusan technológiánként különbözőek, és vannak olyan országok, amelyek mondjuk ahol mondjuk tartományi szinten is vannak különböző megújuló energiapolitikák. Tehát összesen több mint 100 féle megújuló energiapolitika van Európában, és azért aztán a befektetők nem ott létesítenek projekteket, ahol süt a nap vagy fúj a szél, hanem ott, ahol az állami támogatás az kedvező. És mondjuk azt mondom, hogy ahhoz, hogy a megújuló energia az igazán kilépjen a gyerekcipőből, és igazán betöltse azt a szerepet, amit elvárunk tőle, ahhoz azért ki kell lépni majd ezekből a politikából. Azt mondom, hogy az, hogy egy ilyen egyedi támogatást adunk valamilyen technológiának, az akkor lehet egy indokolt dolog, hogyha itt valamilyen bölcsőben lévő technológiáról van szó, aminek a kezdeti lépéseit próbáljuk segíteni. Amikor 1%-ról próbálunk 2-re menni. Amikor 21-ről próbálunk 22-re menni már, akkor azért már újra kell gondolni egy kicsit a dolgokat. Én azt gondolom, hogy itt a víziót azért úgy kell megfogalmazni, hogy a történet végén legyen Európában a fenntartható energiatermelésnek egy egységes európai piaca. Tehát úgy általában azt szeretnénk, hogy az energiának legyen egy egységes piaca, arról azért nem szabad lemondani. Ugye ez ma a megújuló energia esetében nincs így, ma a megújuló energiának sem piaca nincsen, mert tipikusan államilag szabályozott árak vannak rá, sem pedig egységes európai kezelése sincsen, mert nemzetállamunkként eltöri azt, hogy hol mi történik, és ilyen nagyon vicces példák vannak arra, hogy mondjuk kialakult mondjuk a napelemeknek a másodpiaca, mert amikor Csehországban megszigorították a napenergia szabályozást, akkor vállalkozók leszereltek, cseh napelemeket leszereltek, teherautó rakták, átvitték a határon és összerakták Németországban. Tehát ilyen, ez nem az, ami mondjuk egy ilyen víziónak kéne, hogy legyen, hanem az, hogy a fenntartható energiarendszerben is azért egy egységes piaca legyen az energiának.
De nagyon sokat beszéltünk a zöld energiákról, egy picit kanyarodjunk vissza a hagyományosnak, vagy hagyományosnak nevezhető energia termelési módokra, vagy forrásokra. Ugye beszéltünk már a nukleáris energiatermelésről, említette úgy, hogy a kitekintésükben, amit mostanában mutattak be különböző európai ország, vagy több európai országban is, ugye ebben foglalkoztak azzal, hogy milyen lehetőségei vannak Fukushima után a nukleáris energiatermelésnek is. Nemrégiben Budapesten egy konferencián azt mondta, hogy nyilvánvalóan, ahogy itt is mondta, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy egy számos ország számára megkerülhetetlen a nukleáris energiatermelés. Mégsem biztos, hogy annyira egyszerű lesz finanszírozni élettartam hosszabbítást, üzemidő hosszabbítást és esetleg bővítést, amit ugye Magyarországon is terveznek. Miért?
Ja, érdemes külön választani ebből a szempontból az élettartam meghosszabbítást, meg az új atomerőmű zöldmezős építését. Az élettartam meghosszabbításra én nem látok súlyosabb pénzügyi problémákat, mert az élettartam meghosszabbítás projektek azok tipikusan nagyon-nagyon költséghatékonyak. Tehát, hogyha azt nézem meg, hogy mondjuk tegyük fel, hogy Paksot 2025-ben zárom be, és ehelyett 2035-ben zárom be, ez alatt a 10 év alatt Paks olyan kb. 15 terawattórát termel évente, tehát ez alatt a plusz 10 év alatt 150 terawattórát termel. Ha azt nézem meg, hogy mekkora a beruházási költséggel jár az élettartam meghosszabbítás, akkor ezt a 150 terawattóra plusz energiára vetítve, ez egy fantasztikusan költséghatékony és rendkívül kedvező energia. És ráadásban a meglévő Paks az termel egy nagyon erős cashflow-t, mármint akkor, hogyha a villamos energiát egy reális áron értékesíti, akkor termel egy erős cashflow-t, tehát ez nem, az sokkal kevésbé probléma. Az új atomerőmű építése az azért egy óriási probléma, mert egy nagy pénzügyi szemmel nézve egy nagyon szokatlan projektről van szó. Ugye egy atomerőmű építésénél körülbelül 10 év az átlagos projektidő. Még nagyon-nagyon hatékony projektmenedzsment mellett is egy-két év csúszás az nagyon könnyen elő tud fordulni. Ezen 10 év alatt mondjuk van legalább 5 év, amikor már bőven milliárd euró fölötti összeg benne van a projektben, de még cash flow-t nem termel, de a kamatait már fizetni kell. Mondom ugye, hogy egy év csúszás, az kb. 800 millió euróba kerül nettó jelenértékben, mert egy évvel tovább kell az építést finanszírozni, és a cash flow egy évvel később kezdődik. Ráadásban ugye az átlagos projektméret az óriási, tehát mondjuk olyan 4 milliárd euró egy ilyen körül van egy ilyen komolyabb atomerő építési projekt, és végül nem utolsósorban utána nagyon-nagyon hosszú ideig termel. Tehát azért most gondoljuk meg azt, hogy mondjuk egy atomerőmű az mondjuk olyan 30-40 év alatt térül meg. Most visszamegyünk 30-40 évet az időbe, hogy mennyi technológiai változás történt azóta. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen az, hogy a világ atomerőművei közül gyakorlatilag az összes, az vagy állami tulajdonú cégek állami beruházásából épült, hogy a francia atomerővek, Franciaországban van a legmagasabb részaránya az atomerőnek, francia atomerővek egy nagyon egyszerű módon épültek. Az elkülöző franc az akkoriban még 100% állami tulajdonban volt, akkoriban még nem volt verseny a villamosenergiapiacon. A francia kormány eldöntötte, hogy az atomenergia felé akar fordulni, állami garanciát adott az atomenergiaépítésre az EDF kötvénykibocsátásainak, és szépen felépítették. Na most azért, hogy ebben az időben a Franciaországnak az államadósság per GDP aránya az 20% volt, ma 82. Tehát ma a fejlett demokráciákban ma a költségvetésnek a teherviselő képessége az azért egészen más, mint a régi szép időkben volt. A másik modell az meg az, ami az Egyesült Államokban volt, hogy szintén a piacítás előtt verseny még nem volt, vertikálisan integrált monopóliumok, ahol a szabályozó hatóság eldöntötte, hogy akkor épüljön atomerőmű, és ennek a költségét befogadja a tarifákba. Ez megint csak azt jelenti, hogy praktikusan nincs finanszírozási kockázat, mert egy ilyen nagy energiacég az egy szabályozott cashflow-val rendelkezik. Ugye ezek a modellek, ezek ma már nem működtethetők, egyrésztük az európai jogban sem fér ma be. Most olyan energia cég Európában, aki úgy hirtelen elő tud teremteni 3-4 milliárd eurót, az nagyon-nagyon kevés van. Úgyhogy nagyon, nagyon sok, nagyon kreatív technika az, amit próbálnak alkalmazni atomerőművek finanszírozására. Tehát elég gyakran előfordul az, hogy mondjuk az atomenergia berendezés szállítója az valamilyen módon szerepet vállal a finanszírozásban, elég gyakran előfordul az, hogy valamilyen exporthitel konstrukció, de az állami szerepvállalás is teljesen standard. Nagy-Britanniában például, ahol a brit kormány politikai síkon határozott atomenergia párt és akar új atomerőveket Angliában, ott még nem született meg róluk a végső döntés, de ilyen teljesen komoly javaslat van arra, hogy a brit kormány egy hosszú távú fixáras szerződést ír alá az atomerőmű villamosenergia termelésre annak érdekében, hogy egy befektetői biztonságot szavatoljon. Na most az a helyzet, hogy az összes ilyen állami kötelezettségvállalás az adott állam pénzügyi robosztusságának a függvénye. Tehát azt gondolom, hogy sajnos ugye Magyarországot meglehetősen érzékenyen érintette a pénzügyi krízis ebből a szempontból. Tehát nyilván a magyar állam pénzügyi erejének a regenerálása az drámai mértékben javítaná az atomenergia esélyeit.
Kevesebb, mint 2 percünk maradt hátra a műsor végéig, de egy dologra még mindenképpen kell beszélnünk, én azt gondolom, ez pedig az olaj és az olaj ár. Mivel számolnak közép-hosszú távon, milyen trendre kell felkészülniek az olajat használóknak?
Ugye mi azért nem befektetési bank vagyunk, aki próbál olajügyletekkel spekulálni, de nem próbáljuk meg a rövid távú piaci ingadozásokat előrejelzni. A közép és hosszú távú kitekintéseinkben mi elég drága olajjal számolunk, a majdnem magasabb olajárral egyébként, aminek alapvetően 2 oka van, mint minden rendes közgazdasági problémának, a kereslet és a kínálat. Tehát mi úgy látjuk, hogy a kereslet az növekszik, és nem látunk olyan világgazdasági vagy technológiai folyamatot, ami a kereslet növekedését leállíthatná, mert van 5 milliárd ember ezen a bolygón, aki most kezd el autóba ülni, meg repülőgéppel közlekedni, meg teherautóval szállított árukat fogyasztani. Ez pedig olajat igényel. A kínálati oldalon pedig azt látjuk, hogy a világ olajtermelése az tud növekedni, tehát nem fogytunk ki az olajból, de azért a világ olajtermelés növekedése az azért technológiailag egyre nehezebb, egyre tőkeintenzívebb, egyre beruházásigényesebb, vagy politikailag egyre kockázatosabb helyekről származik, és ez a kettő együttesen ez egyértelműen egy drága olaj felé orientálja a világgazdaságot. Ami azt jelenti, hogy az olajimportőr országoknak arra kell fölkészülniük, hogy nagyon-nagyon kemény súlyként fog az olajimport számla a nemzetgazdaságra nehezedni.
Egyébként ezzel kapcsolatban ugye vannak mindenféle teóriák, hogy komoly biztonságpolitikai, vagy egyáltalán komoly szociális feszültségekhez vezethet az, hogyha mondjuk az olajkorszaknak a végehez közeledünk, és mondjuk megjelenek alternatív technológiák, hiszen nagyon sok állam alapvetően az olajkitermelésből és eladásból él. Számolnak ezzel, hogy lehetnek ilyen konfliktusok, hiszen ugye azt mondta, hogy néhány térségre koncentrálódik azért majd a jövőben hosszú távon is a kitermelés.
Az kétségtelen, hogy vannak olyan országok, ahol a költségvetés finanszírozásának egy alapvető forrása az olajbevételek, és az is kétségtelen, hogy jó néhány ilyen országban az államok azok meglehetősen bőkezűen költekeznek, és ezért aztán az az olajár, ami mellett a költségvetés egyensúlyban van, az nagyon sok olajtermelő esetében az meglehetősen magas. Azt gondolom, hogy azért az, hogyha mondjuk az olajkorszak mondjuk véget ér, és mondjuk Venezuela rákényszerül arra, hogy Costa Ricához hasonlóan fejlesz-e az oktatást, fejlesz-e az infrastruktúrát, stabil, jó környezettel befektetőket vonzom be. Ugye Costa Ricában nincs olaj, és azért Costa Ricának nem volt más lehetősége a gazdasági fejlődésre, mint egy megfelelő üzleti környezetet biztosítani, egy jó jogrendszert kialakítani, az oktatás fejleszteni, és tovább. Ha Venezuela is erre az útra kényszerül, mert nem tudja az olajbevételekből tovább finanszírozni magát, én nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan rossz lenne. Tehát az kétségtelen, hogy van jó néhány ország, amelynek a gazdasági fejlődését majd egy más pályára kell terelni, de én azt gondolom, hogy ez alapvetően egy egészséges pálya lesz.
Varó László, a Nemzetközi Energiaügynökség villamosenergia és földgáz divíziójának igazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Szívesen, köszönöm szépen.